Folytatjuk is a szabadesést Almácsi Gábor gyorsasági motorversenyzővel, és itt van velünk persze Bunkóczi László és Szabó Bence is, aki esetleg most csatlakozik be, őket üdvözöljük, és Gábor, minden rendben?
Minden rendben.
Ha jó, van még SMS-ezgetsz egy kicsit?
Én csak néztem egy történetet, mert szerintem fontos lehet.
Túl hamar kezdtünk bele.
Váratlanul ért mindenkit,
váratlan,
nem?
Egyébként nagyon váratlan,
hogy kevés időnk volt felkészülni.
Zenét hallgattunk, meg minden is, eldumáltunk, és aztán egyszer csak te is benne maradtál valamiben.
A rally versenyzőben, akiről beszélgettünk, ugye, Kárler Rovenberre, csak nem tudtam, hogy kell leírni a nevét, azt néztem.
Akarsz róla beszélni?
Laci jobban tud, csak arról beszélgetünk, hogy a legfiatalabb rally.
Bocsánat, csak egy zárójeles, azért nagyon szépen lemostad az autódat.
Köszönöm szépen.
Itt állként.
Tehát, hogy igazán annak kapcsán kezdtünk erről beszélgetni, hogy vannak olyan típusú őstehetségek, akik mondjuk 5 éves korukban elkezdenek valamilyen sportot csinálni, és nem biztos, hogy csak technikai sportról érdemes beszélni. 2 kerék, 4 kerék, de lehet-e sportlövő is. És végig tudja vinni úgy a karrierjét, hogy aztán a végén a világ élvonalába kerül. De hogy ez mekkora sztori az, hogy valaki 4 évesen elkezd valamit, hisznek benne a szülei, a támogatói, és végigviszik azt a sztorit, hogy ő mennyi lemondással lesz világbajnok, vagy nem. És ebből mondjuk egy lesz világbajnok. Egyszerre 2 sose volt.
Tehát, hogy arról egyébként nem szól a fáma, és sehol nem találtam arról történetet, Gábor, hogy neked a gyerekkorodban volt-e olyan, amikor inkább azt mondták a szüleid, hogy figyelj már, inkább ússzál, beiratunk, úszni,
hát vagy
siugrás. Vagy siugrás, mint ahogy a papa csinálta, de hogy egyáltalán volt olyan, hogy inkább azt szerették volna, hogy valami más csinálni, hogy erről nem szól semmi.
Kipróbáltam több sportot, de se a szülők, se nem éreztem.
Ilyenkor a szülőnek éreznie kell, vagy csak látnia, hogy
szerintem az elején a szülői és a gyerek motiváció fontos, mert hogyha a gyerek motivál, de a szülő nem viszi edzésre, akkor nálunk is itt egy évben 2500 gyereknek tanítjuk meg a motorozást, és akkor kérdezik tőlem, hogy hát jó, ki a tehetség? Ki? Hát mondom, oké, hogy tehetség,
ki a király?
De hogy utána bele kell tenni a munkát, tehát hogy a szülő nem hozza el az edzésre, akkor lehet tehetség, tehát hogy de az elején látjuk, hogy 16-18 évesek abszolút nagyon aktívak a szülők, kell is, hogy aktívak legyenek. Csak ugye van egy határ a egyes szülőknél, hogy mennyire ért hozzá, nehogy esetleg túlmenedzselje, vagy már nagyon hozzáértő legyen, és mondjuk nem ért a sporthoz. De ez egy újabb téma, csak hogy azért a szülők nagyon fontos.
Ez gyakori egyébként, csak most így megütötte a fülem, hogy a szülők túlmenedzselik, és sokszor így túlságosan úgy gondolják, hogy hozzáértenek. Ez találkozol ilyennel napjainkban?
Ez nagy probléma, igen.
Tehát, hogy nagyon sok az ilyen?
Igen, sok. Hát a karrierugrásoknál. Uh-huh. Tehát, hogy ha olyan a szülő, aki ért hozzá, és már elért sikerkarriert, ez egy más dolog, mondjuk, mint mondtam, Laci, mint mellettem. De hogyha a szülő nem volt ebben a sportban, és nem tudja ezeket, hogy akkor ott szakemberek kellenek.
Türelmetlenek?
Hát nem, figyelj, a sport az egy életszakasz. Tehát főleg itt szerintem a motorban mondjuk 50 éves van, nem fog valaki versenyezni. Tehát azt mondom, hogy 35-40 éves korig, tehát elkezdik 6 évesen, kell 10 év, hogy mondjuk profivé váljon, és akkor az egy életszakasz, abban kell legjobban jó döntéseket hozni. Az, hogy valaki gyors, az kevés. Tehát, hogy kell egy olyan háttérmenedzsment, aki pontosan látja azt az utat, hogy min érdemes járni.
Te meddig láttad egyébként a saját karrieredet? 32 évesen hagytad abba. Meddig szeretted volna csinálni?
Hát ha utólag kivehetnám magamnak, akkor nem 10 év MotoGP-t és másfél év Superbike-ot, hanem 20 év MotoGP-t. Ugye Valentino Rossi 24 szezon ment, az nagyon extrém, de én a mostani fiataloknál szoktam mondani, hogy most már 18 éves a belépőkor, hogyha tudnak menni 20 évet, és ezzel jól vannak, tehát hogy nem a pénzüket égítik, hanem hogy értékén tudja kezelni az ő sport teljesítményét, akkor megint ez a Walt Disney kategória, amit az előbb mondtam, hogy ez nagyon szép tud lenni.
Hogyan látod az utánpótlásnak azt a típusú attitűnjét, hogy én azt látom, hogy a srácoknak annyi impulzus éri a lelkét, interneteznek, YouTube-oznak, influencereket néznek, hogy akarnak sportolni? Tehát ma még az egy issue, hogy én világbajnok akarok lenni, vagy túl kényelmes, túl az a
de jó,
túl
az
sok
a kérdés,
bajjal jár.
Csak azt bánom, hogy nem én tettem fel. Nagyon jó.
Igen, nagyon jó kérdés. Talán most éppen ez a túlságos közösségi média, meg a sok információ, ami ugye elérhető a mai világban, szerintem ez egy picit, ez most nehéz a fiataloknak.
De az például egy szokásos látvány,
célokat találni.
Hogy megérkeznek a pályára, és az első az, hogy fölteszik, hogy edzés nap on, vagy edzés
on. Szerintem ezzel még nincs is baj, hogyha professzionálisan csinálja. Aha. Tehát, hogyha fölmegyünk egy Instagram profilra, és azt látjuk, hogy csak erről szól az élete, hogy mondjuk motorsport, akkor oké, de ha már bejönnek más tartalmak, akkor látszik, hogy nem ott van a fókusz. Tehát, én azt gondolom, hogy ezt is professzionális szinten kell kezelni. A közösségi média az egy nagyon jó platform, szerintem most arra, hogy valaki brandé váljon, és hogy tudjon kommunikálni, és hogyha ez szakértő van, és segíti a munkáját, akkor lehet professzionális módon művelni a közösségi médiának az építését.
Hát sőt, ez a szponzoroknak a számát és minőségét is befolyásolhatja, mert nem pusztán az adja el, hogy valaki sikeres, hanem a számú tömeget ér el ezeken a felületeken.
És nem csak a kommunikációban, hanem amit mondtam, hogy úgymond brandé válni, az egy nagyon különleges kihívás. Tehát az kell egy jó kommunikáció, jó emberi kapcsolatok, nyelveket beszélni, tehát nagyon
de
komplex.
De ez egészen máshogy néz ki, mert itt a self-branding is fontos, hiszen ott van a kezében, most ott van az Instagram, ott a TikTok, ott a YouTube, egy csomó minden, a te időd, mert ezek nem voltak még. Ott brandé válni mennyiben volt különböző, mint ma brandé válni? Ott rá tudtad bízni ezt a edzőkre, vagy a klubokra, vagy a támogatókra, és úgy lettél brand? Ma hogy csinálnád tényleg?
Szerintem most, ami eszembe jut rögtön, hogy az akkori stábommal, a mostani lehetőségekkel szerintem 10-szer annyi pénzt kerestünk volna.
Wow!
Biztos.
De érdekes.
Tehát, hogy ez az, ami elsőre eszembe jut.
De úgy, mint influencer? Tehát, hogy
hát
akár
nem csak,
támogatott...
hanem mondjuk a háttérmunkának a bemutatása. Tehát, hogy itt van a Netflix,
a háttér.
Igen,
tehát hogy a Spektrum.
Tehát mindenféle dokumentát, ami a sport mögött van, és azt átadni az embereknek. Azt szerintem nagyon fontos az embereknek a motiváció, és hogy azt kevés olyan ikon van, ugye, egyre kevesebb a világban, éppen a nagy zaj miatt, akire fel tudunk nézni, és aki el tud minket így vinni. Tehát én például én azt gondolom, hogy hát most nem így magamról beszélni, de ugye én 40 ezeren kijöttek akkor, amikor Brunóba versenyeztem, mert hogy szerették az emberek, és hogy ha éppen Ázsiába versenyeztek, akkor reggel 6-kor, reggel 5-kor felkeltek az időátállás, és megnézték a futamokat. Tehát, hogy igen, és hát a magyar szurkoló az meg egy fantasztikus szurkoló, hát látjuk a futballnál is, meg mindenhol. De hogy nehéz, a válasz nehéz össze hasonlítani azt az időt, a mostani idővel. Azt gondolom, hogy minden időszakban professzionálisan kell kezelni a meglévő lehetőségeket.
A gyerekeket mikortól kell profi módon kezelni? Az első perctől fogva, vagy játszani is engedjük őket?
Hát szerintem jobban jársz, igen.
Persze, hát nekem ez jut eszembe, hogy játék ugye végig, az egész karrierem, hogy ez egy játék, tehát hogy... De ez a személyiségben is nagyon függ, mert vannak olyan versenyzők, ugye, ahol neki kell egy támasz, és akkor tud jól menni, valakit meg úgy kell éppen motiválni, ahogy hogy piszkálni kell. Tehát, hogy ezek különböző karakterek, különböző személyiségek, mindegyik személyiséghez most már vannak olyan elemzések, ahol pontosan látszik, hogy egy ilyen felhasználási útmutatót tudunk kapni például a gyerekekhez, mert vannak olyan szakember, akiket ez már egy gyors online teszt után el lehet végezni, hogy körülbelül ki milyen kategóriába tartozik, azzal a személyiséggel abban a sportban hogyan tud érvényesülni. Tehát azért elég sok szakmai segítség van a mai világban, ami már szerintem már Amerikában nagyon rég van például, hogy már ilyen sportágválasztóknál előre tudják azt, hogy felmérések alapján, hogy melyik sport állhat jól a gyereknek, hosszú távon milyen potenciál van benne, és akkor itt különböző elemzések jönnek. Igen.
Beszéljünk picit akkor a Humdáról is, mert a Humdánál ugye motorsport szakértő vagy. Ez egyébként érdekel, hogy ez a versenyekre, vagy az utcai közlekedésre vonatkozik leginkább, amivel te foglalkozol?
Hát az én területem az akadémia rész, tehát a Hungarian Motorsport Akadémia, ami a Humda alatt van. Ez egy támogatási rendszer, ahol a karrier ugrásokat támogatunk, és olyan sportolókat támogatunk, ahol ugye már a szülői háttér nem elég, mert hát ugye tudjuk, hogy nekem is itt a kezdetekkor be kellett fizetni a csapatokhoz, és utána én el tudtam érni azt, hogy nekem fizettek, mert annyira jó voltam, és hogy olyan szinten tudtam motorozni, de az elején itt van egy ilyen tanulmány is, hogy a MotoGP-re, ha valaki el szeretne jutni, akkor 6 éves kortól 18 éves korig olyan 1-1,5 millió euró az a költség, amivel el lehet odáig jutni.
Aztán. De hát most mondjunk egy olcsó motorsportot. Tehát, hogy ez az nem példátlan azért, igen.
Tehát a Form 1-en drágább, de hogy ezek nemzetközi számok, ezeket ki szoktuk mondani, mert hogy évről évre, tehát mi azt mondom, hogy 12 éves korig a szülők tudják finanszírozni általánosságban 12-13, de utána olyan, legalábbis a gyorsasági motorsportban, utána olyan ugrások vannak, ahol már olyan kategória váltások meg költségek, ahol már szülői kasszából nagyon, nagyon nehéz fenntartani, és éppen ezért is alakítottuk meg ezt a támogatási rendszert, hogy azokat a tehetségeket, akik már vannak, és nemzetközileg már elértek jó eredményeket, hogy el tudják érni azokat a stratégiai célokat, amiket megvizsgálunk közösen, és hogy utána akár MotoGP, vagy Superbike, uh-huh. vagy különböző más off-road szakágakban is ugye vannak támogatottjaink, és ugyanígy az autósoknál is el tudják érni a céljukat.
Van erre egy alapítvány?
Nem, keresztül... ez egy támogatási rendszer a Hyundai-nak, Hyundai-n belül.
Ha jól emlékszem, 29 gyerek van most benne az akadémia programban. Nem emlékszem pontos számra, de egészen feltűnő az, hogy a kétkerekű eszközt használó gyerekek vannak nagyon sokkal nagyobb számban. Vagy én érzésre úgy látom.
Nem, pont egységes. Tehát, egységes? Hogy igen, igen.
De hogy sokkal fiatalabbak, tehát egész pici gyerekek
mire
is vannak.
Volna, tehát, hogy bocsánatok,
nem értettem, 15 tehát, motoros vagy 14 autós.
Igen, de hogy egészen pici gyerekektől, tehát hogy ilyen 5-6 vagy 8 évesnek látszó kiskölkök is vannak már ebben a támogatási rendszerben. Hogy ez az autósoknál ez nem ilyen.
Szakáganként változik. Szakáganként változik. Ugye látjuk az autósoknál, hogy a belépő, az eleje, hogy az a gokart. És hát a gokart is olyan nagyon drága, hogyha valaki világszinten megy gokartba, aki majd lehet ugye formaautós, vagy túraautós, vagy egyéb, óriási költségek vannak, tehát nagyon-nagyon magas számok vannak.
Viszont az lebeg előttük egyébként, akik befektetnek ők egy ilyen gyerekbe, most szülőkről is beszélek, meg akár a gyerek, amikor nagyobb lesz, lebeg az előttük, hogy mennyi lesz ennek a haszna, tehát hogy az megvan, hogy oké, másfél millió euró, mire eljutok oda, de egyébként majd keresek vele sok hát, 10 millió eurót.
Szerintem Magyarországon eddig nem sok mindenkinek sikerült ezzel pénzt keresnie, kevesen vagyunk, akiknek sikerült, de pont ezt próbáljuk segíteni, hogy szerintem most, ahol a fiatalok vannak, most nem azzal a szándékkal versenyeznek, hogy mennyit fog majd keresni, hanem hogy el tudja érni azt, hogy olyan bajnokságba jusson el, ahova szeretné, tehát mondjuk a MotoGP-ben legyen egy állandó versenyzőnk, most mondtam egy példát.
Te motorozol az utcán Budapesten?
Igen.
De most nem azzal jöttem.
Kénytelen.
Most nem, de majdnem. Tehát ilyenkor szoktam október, körülbelül igen. letenni a motor, talán így október végén. Én robogóval közlekedem a városba. Én a BMW motorrádnak a nagykövete vagyok, és mindig a legjobb motorokat kapom. De a városban
C1-es?
CN04 elektromos robogó.
Ja, az már elektromos
nem, robogó. A Viktor kedvenc motorja a régi C1-es. Tudod, ami a tető van a fejed fölött.
Igen. Ahányszor szembe jön az utcán egyben, és most elég gyakori ez. Lefotozom.
Múltban is küldtél egyet, igen. Persze. Már üldöznek ezek téged. Venned kell egy ilyet sajnos.
Ne, de hogy veszek.
Azért is kérdeztem, mert hogy én nagyon sok helyen motoroztam a világban, Mexikótól Amerikán keresztül, és itthon nem ülök többet motorra, mert egyszerűen nem érzem magam biztonságban, hogy szerintem változott mostanában az a típusú morála, hogy az autósok és a motorosok együtt élnek, vagy ez jó, rosszabb, te hogy látod?
Hát a tavasszal rosszabb, amikor ugye a téli időszak előkerülünk, akkor jobban kell figyelni.
Jön a meglepetés.
Amit én szoktam ezzel kapcsolatosan mondani, és ez nem marketing szöveg, hogy a motorosoknak, tehát ugye szoktunk beszélni balesetekről, de általában a motorosokat sokszor elütik. Ez a probléma. Meg kell tanulni nagyon jól motorozni, ahhoz nagyon szoktam biztatni mindenkit, hogy menjenek vezetés technikai tréningre, mert autónál is nagyon hatásos, de motornál meg szerintem mindenkinek el kéne menni.
Hát sokkal egybe vagy az eszközzel.
Mert hogy sok barátomat szoktam elvinni ilyen vezetés technikai tréningre, a Hyundai-nak is van például ilyen, és azt szokták mondani, hogy eddig mi csak közlekedtünk, és most kezdünk megtanulni motorozni.
De érdekes.
És amikor már így van, és már nagyon jól motorozol, akkor kevésbé lesz. Ó, igen.
Laci,
igen.
Nagyon örül, most elmondok a hallgató kedvéért, itt ki van téve a nagyképernyőre a Tamács Gábor világbajnoki címének megszerzése, azok a pillanatok vannak most itt előttünk. És Laci ugyanolyan izgalommal nézi gyakorlatilag, hogy 2007-ben visszautaztunk.
Nem láttam sokszor,
240 ezer ember.
Még ugrált is az előbb örömében, na jó van. Oké, okay, szóval visszaugorva, igen. Na, nincs sok időnk, csak azért mondom.
Igen, jól meg kell tanulni motorozni, és akkor kevésbé veszélyes, bizonyára, hogy ha elütnek, az a legkellemetlenebb, de egyre jobbak a védőfelszerelések, és én nem érzem én nem érzem úgy, és feleségem sem szólt soha, hogy figyelj, ne ülj motorra, mert hogy ez veszélyesek az utakon.
Ez furcsa lenne, nem, hogyha nem, furcsa, nem, igen, mondaná bárki.
De nem, sok feleség mondja, hogy megérkezik a gyerek, és akkor a apukának le kell tenni a motort.
De ők nem világbajnok motorversenyző.
Igen, de nekem nincs ilyen. Én ha szeretnék gyorsan menni, akkor pályára megyek létesítménybe, ott húzom a gázt, és az adrenalint égetek.
Ha szeretnél gyorsan menni, ezt nagyon sokan nem lépik meg se autóval, sem motorral. Tényleg ki vagyok tőlük. Nem csak a motorosoktól, hanem az autósoktól. Hirtelen nagy pénz áll a házhoz, tök mindegy, de drága motorokkal és autókkal életveszélyt okozna itt kint az utcán, itt a Váci úton.
Olcsóval is lehet életveszélyesen menni.
Olcsóval is tök mindegy, de szóval az etika. Te hogy látod azt, amikor ebbe becsatlakoztál a Humdához, hogyan ítéled meg a magyar, most a motorosokról beszélünk, a magyar motorosok etikai fejlődését? Létezik ez, van ez, mert én gyerekkorom óta ezt közlekedőként, biciklisként, autósként, gyalogosként nem érzékelem. Ez téves, vagy hát rá tudsz száfolni?
A közlekedési morálon lehetne mit javítani, mert ez nem annyira jó, tehát látszik, hogy azért hogy lehet, van az agresszió hogy lehet jól, az utakon.
Hogy lehet ezt jól csinálni?
Hát ez egy nagyon hosszú téma, és lehet, hogy nem én vagyok erre a legjobb szakértő.
Van rá két perc.
De én azokat szoktam elmondani, azokat a tippeket, amiket én alkalmazok motorozásnál. Az egyik az, hogy
önuralom.
Időbe induljunk el, ugye nagyon-nagyon fontos. Láthatóság, műszaki alapismeret, műszaki feltételek, tehát hogy ne szivárogjon, jó legyen a gumink, jó legyen minden a motoron, meg két keréken, minden számít. Tehát, hogyha ott nincs meg a kellő guminyomás, akkor nem kanyarodik be a motor. És azt nagyon egyszerű mondani, hogy figyeljünk egymásra, de hogyha jól tudjuk kezelni a motorunkat, vagy a járművünket, akkor szerintem sokkal nagyobb biztonságban vagyunk.
Sebességtudat? Ilyesmi? Tehát, hogy ez szerintem nem
de
nézik.
De már a sebességben már olyan korlátozások vannak, hogy szerintem nem a sebesség miatt van a baleset. Tehát sokszor inkább a helyzetek miatt, amit én látok. Tehát, hogy meg hát a kressz, tehát sokan nem ismerik a kressz szabályait. Tehát azt érdemes tudni, hogy például buszsávba lehet menni motorral, sokan nem tudják. Álló oszlopsor között lehet menni motorral, tehát, hogy álló autó oszlopsor között. Tehát, hogy sok olyan dolgot néha nem biztos, hogy
igen, csak nem szembe. Kell, attól kívül, hogy szembe jönnek, kell, tudod, igen, és igen. Így húzódjál le te. Tehát, hogy szembe jön a
te én mindig azt promotálom, hogy motorozzunk, és vigyázzunk egymás, és legyen több motoros. 200 000 aktív motoros van, évről évre talán egy picit egyre többen vannak, a városi mobilitásban nagyon sokat számít az, hogyha autóból motorra tudunk ülni.
Van arra Európában modell, hogy bizonyos korlátozások alatt vehetsz meg egy motort? Életkor, jogosítványnak a megléte, mennyi ideje van meg, és akkor vehetsz nagyobb motort, kisebb motort.
Itt is így van nálunk. Tehát ugye a segédmotorkerékpár, utána igen, A2, A1, A... Akkor szerintem ez így rendben, ez van, rendben van, és egyre több vezetés technikai tréning van, egyre több szakember is van, tehát szerintem amúgy ez jó irányba megy. Szerintem az utakon az agresszió az, amit az nagyon fontos lenne csökkenteni, de ez nem vezetés technika, tehát ez már lelki állapot.
Hát, mit üzennél az autósoknak így a motoros szezon végével? Hogyan? Mert most ugye csak a motorosokról beszéltél, tehát lehet, hogy a másik oldalt
hát
is érdemes.
Hát így van, mert vannak a rolleresek, kicsit... a kerékpárosok. Hát annyit üzennék, hogy bizonyára a motorosokat akkor talán jobban megértik, hogyha valaki egyszer motorra ül, hogy ez egy milyen érzés. A motorosokat azt, hogy ezzel az érzéssel ne éljenek vissza, meg hogy így vigyázzunk egymás az utakon, próbáljunk meg rugalmasak lenni, és inkább, tehát nem egy előzésen vagy egy beengedésen múlik a napnak a ritmusa vagy a kimenetele, hanem próbáljunk meg segíteni egymást, és próbáljunk meg rugalmasan közlekedni. Szerintem ez, ha ez így végszónak jó, akkor én azt gondolom, hogy ezt tudnám mondani.
Én erre még dobnék egy áment. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Gábor.
Köszönöm szépen.
Kedves hölgyek és urak, Talmácsi Gábor gyorsasági motor versenyző világbajnok volt itt velünk az elmúlt egy órában. Laci, benned maradt valami?
Annyi maradt bennem, hogyha mondjuk jövő héten is jönne a Gábor.
Kis tehetetlen.
Meg tudnám tölteni.
Oké. Bence?
Most mondnám, hogy bennem két adásra valóban marad?
Na jó, hát
de akkor mindegy.
Nagyon szépen köszönjük, ez volt már az Autórádió. Köszönöm az uraknak a jelenlétet, és folytatjuk hét után a szabadesést.
Mi köszi?
Hamarosan érkezik a Gemini.